köszönöm, hogy ilyen nagy létszámmal eljöttek a szombati napdacára. Egy új témakört kezdünk, ahogy azt említettem az elmúlt alkalommal, amelynek a címe az lesz, hogy dinamikus hálózatok, és hogy miben rejlik ennek az újszerűsége és mássága az eddigiekhez képest. Eddig úgy rezisztív hálózatokkal foglalkoztunk, azt egy rövid cím nélküli expozícióban szeretném bemutatni. Ezen a kis táblán. Nem hangsúlyoztuk, de mint mondtam, egészen eddig rezisztív hálózatokkal foglalkoztunk. Egy nagyon egyszerű rezisztív hálózat. Például a következő, egy feszültségforrásból és két ellenállásból álló hálózat. Ezúttal jelölni fogom azt, hogy a forrás mennyiség az időfüggő is lehet, tehát UST-vel jelölöm, egy R1 ellenállás, egy R2 ellenállás alkotja a hálózatot, és bejelölöm ezt a feszültséget, inkább ideírom, ezt az U2T-t. Azt mondtuk, hogy ez a hálózat egy rendszert reprezentál, a rendszernek a gerjesztése, amelyet általában az U betűvel jelöltünk, az egyezzen meg a forrásfeszültségnek a feszültségforrásnak a forrásfeszültségével. A hálózat által reprezentált rendszer válasza, amelyet Y-nal szokás jelölni, az jelen esetben az U2 feszültséggel egyezzék meg. A hálózat számítás feladata az, hogy föltárjuk a gerjesztés és a válasz kapcsolatát. Ez ebben az esetben rettentő egyszerűen megtehető, egy feszültségosztás alkalmazásával előáll az, hogy az U2 válaszjel, azaz UST gerjesztőjel szorozva egy számmal, amely szám az ellenállások aránya R2 osztva R1 plusz R2-vel. Általában az igaz egy rezisztív hálózatban, hogy a válaszjel, az YT válaszjel, az a gerjesztésnek, amennyiben egy forrásunk van, egy gerjesztésünk van, ez mindig igaz, a gerjesztésnek skalárszorosa, van egy K-skalár szorzótényező, amely a gerjesztést szorozva a választ adja. Ezt be is keretezem, és ha visszagondolnak, egész eddig arról volt szó, hogy ezt a K számot miként lehet meghatározni, azaz, hogyha van egy hálózat, van benne egy forrás, ki van jelölve az egyik feszültség vagy áram válaszként, akkor miként lehet azt meghatározni. Gyakorlatilag ennek a K számnak a meghatározásával foglalkoztunk. Persze voltak bonyolítások, definiáltunk ezt-azt, hogy lehet egyszerűsíteni egy hálózatrészt, hogy egyszerűbb legyen dolgunk, különböző módszereket vezettünk be. Ha több forrás volt, most ezt nem kell ide fölírni, akkor a forrásoknak, a forrásmennyiségeknek a lineár kombinációja volt a válasz, például egy két kapu, valamely kapu változója, másik két kapu változó lineár kombinációja, stb. Lényeg az, hogy egy tisztán algebrai összefüggéshez jutottunk, algebrai egyenletek megoldásán keresztül. És az időfüggést azért nem hangsúlyoztam eddig, és nem használtam ezeket az argumentumokat, hova tovább ezeket a rezisztív hálózatokat némelyek egyenáramú hálózatoknak nevezik, amely azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyenáramú gerjesztésnél ugyanúgy viselkedik, mint egy tetszőleges időfüggés szerint változó gerjesztésnél. Ez volt tehát az oka annak, hogy ezt a T betűt nem írtam eddig ki. Ha föl szeretném rajzolni az időfüggvényeket, és ennek most lesz jelentősége, ha átérünk a dinamikus hálózatokra, akkor azt láttuk két grafikonon a gerjesztés és a válasz időfüggvényét ábrázolva. Hogyha például a gerjesztésem legyen mondjuk egy négyszögimpulzus, amely négyszögimpulzus az úgy rajzolható föl, hogy a hogy a nulla pillanat előtt legyen mondjuk nulla, itt fölugrik valamilyen U0 értékbe, majd nagy T idő múlva visszacsökken nullára, és itt U0 az értéke, akkor a válasz időfüggvénye ezt alakilag másolja, tehát egy hasonlósági transformáció, egy K szorzás átviszi ezt a jelalakot a válasz jelalakjába, hogyha a K az egy egynél kisebb szám nyilván, akkor ebben az esetben ez lesz a válasz időfüggvénye, K-szor U0T. Érdektelen tehát időfüggvényeket rajzolni, mert ez a rendszer nem tesz mást, mint a gerjesztés akármilyen módon változó időfüggését ácskálázza egy szorzó tényezővel, ezt teszi rezisztív hálózat. Ezzel szemben a dinamikus hálózatok, amelyekkel most fogunk foglalkozni, dinamikus hálózat, merőben más gerjesztés kapcsolatot valósítanak meg. Az R2 ellenállást kicserélem egy dinamikus komponensre. A fél év elején csoportosítottuk a két pólusokat, és ez a fogalom, hogy dinamikus komponens már előkerült egyszer. Nyilván ismét föl fogjuk ezt idézni. Ez egy index nélküli R ellenállás, egy C kapacitás, ugyanúgy egy feszültségforrásnak a feszültsége a gerjesztés, és a kondenzátor U2T feszültsége a válasz. És itt egy jóval bonyolultabb, az előbbinél jóval bonyolultabb kapcsolat van gerjesztés és válasz között. Engedjék meg, hogy mindenfajta bizonyítás nélkül fölírjam, és még ma el fogunk ahhoz jutni, hogy ezt hogyan lehet szisztematikusan megtenni. Ebben a hálózatban az az egyenlet igaz, hogy az UST forrásfeszültség az R-szer C-szer az U2T-nek a deriváltja plusz az U2T. Ez egy differenciál egyenlet, egy közönséges differenciál egyenlet, aminek a megoldásával a választ kiszámíthatjuk adott gerjesztés esetén. Ezt formálisan, hogyha szeretném ehhez hasonló módon jelölni, akkor általában azt kéne fölírnom, vagy azt írom föl, hogy az YT válasz időfüggvény egy operátor segítségével fejezhető ki a gerjesztés ismeretében. Az operátort egy nagy Y-nal írom, kapcsolós zárójelbe teszem az argumentumát, amely nem más, mint a gerjesztés időfüggvénye. Az operátor tehát időfüggvények között teremt kapcsolatot. Ez reprezentálja azt a történetet, amit a dinamikus hálózat elvégez azért, hogy gerjesztésből válasz legyen. Ha most én ennek a megoldását, illetve a gerjesztés és válasz időfüggvényét szeretném két grafikonon ábrázolni, ahogy az előbb tettem, akkor maradjunk annál, hogy ugyanez a négyszögimpulzus a gerjesztés, tehát így változik a nulla és nagy T időpontok között egy U0 érték, azon kívül pedig nulla, akkor ha hiszik, ha nem, és ide már csak a következő órán fogunk eljutni hétfőn, úgy fog változni ez a feszültség, hogy nyomokban sem lehet felismerni ezt a szabályos négyszög alakzatot, hanem a nulla időpont előtt nulla az értéke, majd exponenciális módon kezd el emelkedni a feszültség, mondjuk eddig, és ezen a ponton, ahol ez eltűnik ebben az időpillanatban, a válasz csökkenni kezd, és ugyancsak exponenciális módon a nullához tart. Például ennek az időfüggéseit U0-szor 1 minusz E ad minusz T per R szer C, ahol az R és a C a hálózat két paramétere. Következő alkalommal megmagyarázzuk, hogy ez miért van. Ebben az expozícióban csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a dinamikus hálózatoknál a kérdésfeltevés is másképp néz ki. Tehát ott nagyon fontos az időfüggés, és a gerjesztésünket mindig időfüggvényként definiáljuk, a választ mindig időfüggvény alakjában keressük, és az apparátus a rezisztív hálózatokkal ellentétben, ahol algebrai egyenleteket kellett megoldani, ezúttal differenciál egyenletek megoldása lesz. A feladatok egyébként úgy is megfogalmazhatóak, hogy vagy olyan feladatunk is lesz, hogy persze számítsuk ki a választ, de az is lehet, hogy magát ezt az operátort kell valamilyen módon előállítanunk a hálózat ismeretében. Ezzel még a mai napon foglalkozni fogunk. Ezek után fölírhatjuk a címet, a fejezetünk címét, ami legalább egy hét előadást magában fog foglalni. Dinamikus hálózatok analízise. Azt még megfogalmazom szóban, hogy nyilvánvalóan azért van szükség arra, hogy ilyenekkel is foglalkozzunk, mert a hálózat az mindig egy modell, és egy rezisztív hálózat az viszonylag egyszerű jelenségeket tud modellezni. Megbeszéltük azt, hogy van leképezése a villamosenergia termelésének, ezek a források, és elfogyasztásának, ezek pedig az ellenállások, amelyeken disszipálódik a teljesítmény. Tehát a termelés és fogyasztás kellőképpen modellezhető rezisztív hálózattal. Viszont egy nagyon fontos jelenség, az energia tárolása, azt nem lehet rezisztív hálózattal modellezni, ahhoz kell dinamikus hálózat. A dinamikus hálózatban vannak olyan dinamikus komponensek, mindjárt végigmegyünk ezeken, amelyek energiát tárolnak, és összességében az egész hálózat, mint modell, számot tud adni az elektromos és mágneses energia tárolásáról. Ez adja egyébként az egésznek a dinamizmusát, hiszen az energia felhalmozódásához és eltűnéséhez időre van szükség, tehát a folyamatok időbelisége az itt nagyon nagy jelentőséggel fog bírni. Kezdjük néhány alapfogalommal. Szokás szerint. Mindenek előtt vegyük számba a dinamikus hálózat komponenseit. Dinamikus hálózat komponensei. Azzal kezdem, amely a példában is megjelent, és pedig a kondenzátorral. Mellé írom egyből, hogy a kondenzátor az elektromos energia tárolását hivatott reprezentálni, tehát az elektromos energia tárolója, vagy tároló. A rajzjele, mint azt láttuk, két egymással párhuzamos vonal, ami egyébként egy gyakori kialakításra is utal. Egy klasszikus kísérlet, középiskolában talán látták, hogy két egymással párhuzamos fém lemez alkalmas töltés tárolására, tehát rajtuk töltés halmozódhat föl, vagy halmozható föl, amelynek hatására nem ezek között feszültség alakul ki, UC-vel jelölik a kondenzátor feszültségét. A föltöltés során, amikor a töltések oda kerülnek az egyik és másik lemezre, akkor pedig áram folyik, tehát bevezetendő az IC kondenzátor áram is. A komponenst a C kapacitása jellemzi, és ez a fizikai kép, amit előbb mondtam, hogy tudni, töltések tárolódnak a lemezeken, nem csak lemezes kondenzátor van, bármilyen kondenzátoron töltések tárolhatók, és ez a töltés, ez arányos a kondenzátornak a C paraméterével, az úgynevezett kapacitásával, és a lemezek közötti UC feszültséggel. Másfelől meg fizikából tudhatják, hogy ez a töltés, ez az elektromos áram által van odaszállítva, szépen megfogalmazva, azaz a kondenzátornak a feszültsége átrendezés után, mondjuk ezt egy, most már bevezetem az idő argumentumot, átrendezés után 1 per C-szer a töltés, de a töltés az áram integrálja, és pedig mínusz végtelentől a vizsgált T időpillanatig, IC tau d tau. Tehát az integrál a töltést, a tárolt töltést adja. ezt átrendezve ez a kondenzátor, egy karakterisztikája, hiszen ez már egy kapcsolat a feszültsége és az áramok között. Ugyanakkor mi nem ezt az alakot fogjuk használni, hanem ennek a kifejezésnek a deriválásával, ugye az áram integrál függvényének a deriváltja az maga az áram lesz, átrendezve kondenzátor árama IC egyenlő C-szer UC vesző, ahol a vesző az itt és innentől kezdve szinte mindig az idő szerinti deriválást fogja jelölni. Most még fölírom alá, hogy az UC vesző az nem más, mint a DUC per DT kifejezés, ez egy jelölésbeli dolog. Ez tehát nem más, mint a kondenzátor karakterisztikája, ez a kifejezés. Egy differenciális kapcsolat van, tehát differenciál egyenlet alakú kapcsolat van, tehát a feszültség és áram között. Fölírom, hogy a C neve kapacitás, a C mértékegysége az a farád SI alapegységben, de ez egy elég nagy egység, ennek a tört részeit szoktuk a gyakorlatban használni, úgy mint jellemzően a mikrofarád, nanofarád, vagy a pikofarád, ugye ezt remélem emlékeznek, hogy ezek a prefixumok azt jelentik, hogy 10^-6, 10^-9 és 10^-12. Ezek a tipikus mértékegységek a gyakorlati kapacitás értékeknél. Mint mondtam, a kondenzátor energiát tárol, és ezt a tárolt energiát a munkafüggvényből kiindulva ki is lehet fejezni, meg lehet találni a formuláját. Ez a bizonyos munkafüggvény, ha még emlékeznek rá az elejéről a kétpólusok csoportosításáról szóló részből, egy kis vevével jelöltük, én most a C alsó indexel jelzem, hogy ez a kondenzátor munkafüggvénye, az nem más, mint a kondenzátor teljesítményének az integrálja, mínusz végtelentől a kérdéses T pillanatig, tehát ez a PC tau D tau kifejezés. Ez adja meg az összes végzett munkát, amelyet az áramkör többi része a kondenzátoron, mint két póluson végez. Ha behelyettesítjük a PC kifejezésébe azt, hogy UC szer IC, és pedig az IC-t azt ilyen módon számítjuk, akkor ez UC szer C szer UC vesszővá válik, ez az integrandusz. Na most az UC vessző ez egy időszerinti deriválást jelent, az integrálásnak a deriválásnak a láncszabálya, vagy az integrálásnak a helyettesítéses integrál című összefüggését használva kiderül az, hogy ez a kifejezés, ami ide van írva, ez nem más, mint az UC-nek az, a primitív függvénye, legalábbis ez szerepel benne, 1/2 C-szer UC, ez első hatványon van, tehát a primitív függvényben négyzeten szerepel, az 1/2 szorzó hasonló okokból jelent meg a T időpillanatban, mínusz 1/2 C-szer UC négyzet a mínusz végtelenben. Nagyon célszerű választás azt mondani, hogy a mínusz végtelen időpillanatban a kondenzátor feszültségmentes volt, hiszen mondjuk tegyük fel, hogy akkor kezdődik a töltéseknek a felhalmozódása, a mínusz végtelenben minden semleges töltöttségű volt. Tehát ezt nagyon logikus nullának tekintenünk ezt a kifejezést. És akkor kiderül az, hogy a munkafüggvény a T időpillanatban csak a feszültségnek a T időpillanatbeli értékétől függ, azaz ez azonosítható, ennek a munkafüggvénynek az értéke azonosítható a kondenzátorban tárolt energiával. A kondenzátor feszültségnek változtatásához munkát kell végeznünk, és a befektetett munka az energiaváltozást adja, tehát a tárolt energia ilyen módon munkafüggvényen azonosítható. 1/2 C-szer UC négyzet a kifejezése. Időfüggést nem írtam, ez bármely pillanatban érvényes tehát. Ebben még az is benne van ebben a választásban, ami szintén eléggé magától értetődik, hogy az energiának a nulla szintjét, amit mi magunk választhatunk meg, azt rendeljük a nulla feszültséghez, tehát a nulla feszültségű kondenzátor legyen az úgynevezett energiamentes kondenzátor, amelyhez nulla energia tartozik. A passzivitás fogalma került még elő annak idején itt a kétpólusok csoportosításakor. A passzivitás az arról szólt, hogy ez a munkafüggvény ez felvehet-e negatív értéket, mert ha igen, akkor az azt jelenti, hogy a kezdetettől fogva ez a komponens energiát termelt, azaz aktívként kell rá tekintenünk. Viszont hogyha ez nem lehet negatív ez a munkafüggvény, semmilyen időpillanatban sem, akkor a komponenst passzívnak nevezzük. Márpedig ez nagyon jól látszik, hogy ez a négyzetes kifejezés ez nem lehet negatív, azaz a kondenzátor passzív komponens, mert ez a munkafüggvény, ez a VCT munkafüggvény, ez nem lehet negatív. De ez nem jelenti azt, hogy bizonyos pillanatokban ne viselkedjen termelőként, más pillanatokban pedig fogyasztóként. Ez nincs kizárva a dinamikus komponensnél. A teljesítmény, ez a PC időfüggvény, ez lehet akár pozitív is, akár negatív, és a passzivitást ez még önmagában nem dönti el. A passzivitást ennek az integrálja dönti el ilyen módon, és ez itt teljesül. De a teljesítmény az lehet pozitív is, és lehet negatív is bizonyos időpillanatokban. Ennek a fizikai tartalma az, kezdjük ezzel, amikor negatív, amikor a kondenzátor energiát ad le, akkor éppen az történik, hogy lebomlik az elektromos mező, ami az elektródák között felépült és energiát tárolt, és ez a tárolt energiát visszaszolgáltatja a hálózatnak, tehát ekkora a mező lebomlik, és ennek hátán energia vagy teljesítmény szolgáltatására képes pillanatnyilag a kondenzátor, de hogy egyáltalán legyen mező, ami le tud bomlani egyszer, ahhoz az föl is kellett építeni. Amikor épült föl, akkor azokban a pillanatokban pedig pozitív volt a teljesítmény, tehát itt a mező, az elektromos mezőről van szó, felépül. A passzivitás pedig azt jelenti, hogy csak annyi tud lebomlani, amennyi egyszer felépült. Tehát eredőben nem termelhet a kondenzátor energiát. A veszteségmentesség fogalmáról nem beszéltünk annak idején, így most sem teszem, de a könyvet, hogyha föllapozzák, akkor megtalálják még ezt a fogalmat is. A kondenzátor veszteségmentes, ezt zárójelben megjegyzem. Vannak olyan esetek, amikor egy kondenzátor nem tudja megfelelően modellezni a vizsgált jelenséget. Például, hogyha nem két félnemez van egymás közelében, hanem mondjuk három, nem is kell lemeznek lenni, hanem mondjuk gömb alakú úgynevezett elektródák, akkor azt nem lehet egy ilyen kétpólussal modellezni, hanem azt úgynevezett csatolt kondenzátor párral lehet modellezni. Azaz szólok két szót a csatolt kondenzátorokról. Kondenzátor párt mondtam, de általánosítva lehetne akárhány csatolt kondenzátorra is. Úgy szokás lerajzolni, hogy egymás mellett van egy közös, hát nevezzük földnek, ez a két kondenzátor. Az egyiket a C1-1 kapacitás paraméter, a másikat a C2-2 kapacitás paraméter jellemzi, és a kettő közötti csatolást egy C1-2 azonosan egyenlő C2-1 kapacitás paraméter pár jellemzi. Ezeknek a neve kölcsönös kapacitás, ezek pedig az ön kapacitások. És akkor az UC1 feszültség és IC1 áram, illetve UC IC2 feszültség és IC2 áram kapcsolata az úgy néz ki, hogy annak az, a kifejezésük az általánosítása, az IC1 áram kifejezése egy kéttagú összeg, az áram egyrészt ezt a kondenzátort tölti, C1 egyszer UC1 vesző módon fejeződik ki ez a járulék. Másrészt kölcsönhat a másiknak a mezejével, amelyet a C1 kettőször UC2 vesző reprezentál, és hasonlóan az IC2, az a C2 egyszer UC1 vesző plusz C2 kettőször UC2 vesző. Kettős a karakterisztikája ennek a csatolt kondenzátor párnak. A példáinkban ezzel nem nagyon fogunk találkozni, de jó, hogy egyszer hallottunk ilyenről is. A következő dinamikus komponens a kondenzátor után, B pont alatt, a tekercs, amely a mágneses energia tárolója. Mágneses energia tárolója. A rajzjele ugyancsak a leggyakoribb kialakításra utal, és pedig egy ilyen, van, aki szebben rajzolja, és ilyen cirálásában látszik, hogy ez tényleg egy fölcsévélt húzal. Én maradok ennél a tankönyv jelölésnél. Félkörök egymás utánja, fölcsévélt húzalt próbálja szimbolizálni. Ez a tekercs, amelyet egyetlen paraméter, és pedig az induktivitás paraméter jellemez. A tekercset, ha áram járja át, amit IL-lel szokás jelölni, akkor ennek segítségével úgynevezett mágneses fluxus keletkezik a tekercs menetei által kifeszített síkon. Nem érdekes ennek nagyon a téremléleti háttere. Van egy mennyiség, fizikából szerintem hallották, hallani fogják, amit fluxusnak neveznek, és ez arányos ezzel a bizonyos induktivitás paraméterrel és a tekercs áramával, és az indukció törvény alapján, Faraday-féle indukció törvény alapján, ami szintén a téremléleti háttérhez tartozik, hogyha ez a fluxus változik, akkor feszültség indukálódik a tekercs meneteiben, és ez egy úgynevezett kapocs feszültségként, amit egész egyszerűen a tekercs feszültségének nevezünk, és UL-lel jelölünk, jelenik meg, és a tekercs karakterisztikája ilyen módon, nagyon egyszerűen L-szer IL veszőként írható föl, ezt bekeretezem, ez a fontos karakterisztika, esetleg zárójelben tovább egyenlő, azért, mert az indukció törvény a feszültséget a fluxus deriváltjaként adja meg, és ez a fluxus L-szer IL-nek a deriváltja az L-szer IL derivált lesz. Ez tehát a tekercs karakterisztikája. Ezt szintén meg lehet fogalmazni integrális alakban, nekünk nem lesz rá szükségünk, de fölírom, hogy az áram értéke a T pillanatban az megadható úgy, mint 1 per L-szer úgynevezett feszültség terület, tehát a feszültség görbéje alatti terület mínusz végtelentől a kérdéses T időpontig UL tau D tauként. A kettő között kölcsönös egyértelmű a megfeleltetés, de ezt fogjuk inkább használni. Az induktivitás paraméternek a jele tehát L, fölírom, hogy L az induktivitást jelenti. Az L-nek a mértékegysége SI egységrendszerben a Henry alapegységben, de ez is egy elég nagy egység, tehát a gyakorlatban ennek a tört részei szoktak előfordulni. Tipikus a millihenry és a mikrohenry. Tíz a mínusz harmadikon és 10 a mínusz hatodikon prefixumok, tehát a milli és a mikro. Aztán energetikai megfontolások közül nagyon hasonlóak, tehetők. Én nem is írom föl az egészet, csak a munkafüggvényt. Annyiban, hogy ez VLT, a tekercs munkafüggvénye, az nem más, mint mínusz végtelentől T-ig, a PL tau D tau kifejezés, behelyettesítve a karakterisztikát, ugyanazt, azokat a megfontolásokat téve, mint a kondenzátornál, kiderül az, hogy a munkafüggvény az csak is az áram pillanat értékétől függ, és egy-ketted L-szer ILT négyzet alakú. Betűcserével tényleg kiadódik az előbbi levezetésből, nem ismétlem meg. Ezért a tárolt energia az VL egyenlő 1/2 L-szer IL négyzetként kifejezhető, és ezt keretezem be, ez egy fontos összefüggés. Hasonló megfontolások alapján, mint az előbb, kiderül az, hogy a tekercs passzív, mert a munkafüggvény az nem lehet negatív, ugyanakkor a teljesítmény bizonyos pillanatokban lehet negatív is, más pillanatokban pedig pozitív. Amikor pozitív, akkor mi végzünk munkát a tekercsen, egy mágneses mezőt építünk föl benne, ami energiát tárol. Amikor a teljesítmény negatív, akkor az a mező lebomlik, összeomlik, és visszaszolgáltatja az energiát a hálózat számára, amely létrehozta ezt előzetesen. Ezt nem írom föl. Jó, léteznek olyan jelenségek, amelyeket nem lehet egy önálló tekercsel modellezni. Tipikus példa mondjuk a transformátor, amiben legalább két tekercs van, és mármint a valóságos transformátor, legalább két tekercs van benne, és ezek között van mágneses csatolás. Ezt egy úgynevezett csatolt tekercspárral lehet modellezni. Csatolt tekercspár. Két tekercs, amelyeknek nem muszáj galvanikus kapcsolatban lenniük, a transformátornál sincs. Egyik tekercs, másik tekercs. Az, hogy ténylegesen hány ilyen huplit tesz az ember, az hangulatfüggő. Én most véletlenül ez egyiknél többet tettem, mint a másiknál. Mindkettő ugyanolyan tekercset akar modellezni. Semmi jelentősége nincs a szimbólum tényleges alakjának. Egyféle szimbólum létezik, csak ezt mindenki másképp rajzolja. Ezt egy L1-1 öninduktivitás, ezt egy L2-2 öninduktivitás jellemzi, és a kettő között van egy L1-2, azonosan megegyezik vele az L2-1, úgynevezett kölcsönös induktivitás. Ide még szokás kitenni egy-egy pontot, mert hogyha ezeknek nincsen az alja összekötve, akkor ezek elvileg bárhogy ki elhelyezkednek a hálózatban. Fontos ez a pont az áram referencia irányok szempontjából. Ebbe itt befolyik egy IL1 áram, ebbe befolyik itt egy IL2 áram, ugye a pontnál folyik be, és a tekercs feszültségek UL1 és UL2 nem csak a tekercs saját áramától függenek, hanem a mágneses csatolás miatt a másik tekercs áramától is, pontosabban annak a változásától, a deriváltjától. Egy nagyon hasonló, mint a kondenzátornál láttuk, lineáris kifejezés, UL1 egyenlő L1 egyszer IL1 vessző plusz L1 kettőször IL2 vessző, UL2 egyenlő L2 egyszer IL1 vessző plusz L2 kettőször IL2 vessző. Egyenletpár jelenti a csatolt tekercs pár karakterisztikáját. Hogyha a komponenseket számba vesszük, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy egy dinamikus hálózatban, és ez ide ki fog férni, nyilván az eddig megismert rezisztív komponensek is helyet kaphatnak, tehát a dinamikus komponensek mellett a már jól ismert rezisztív komponensek is a dinamikus hálózat alkotóelemei közé tartoznak. Hát például a források, független feszültség és áramforrás, az ellenállás és a csatolt rezisztív csatolt kétpólusok, úgy mint ideális erősítő, girátor, ideális transformátor, vezérelt források, stb. Tehát minden, amit eddig tanultunk, az megjelenhet egy dinamikus hálózatban. Jó, az egyes pontnak ez a vége. Kettes pont az az, hogy mit lehet fölírni, és ez mondjuk a megoldás felé vezető, vagy a feladatkitűzés felé vezető első lépés legyen itt a kettes pont alatt. Mit lehet fölírni egy dinamikus hálózatban? Hát nyilvánvalóan a hálózategyeneteket lehet felírni. Hálózat egyenletek. Hogy egy hálózatban N csomópont van, és B két pólus, de a B két pólus közül BD számú dinamikus és BR számú rezisztív két pólus van, akkor a hálózati egyenletek teljes rendszere a következőkből áll. Tartalmaz egyrészt R számú Kirchhoff áramtörvényt, tehát Kirchhoff áramtörvényből R egyenlő N-1, mint ahogy azt a fél év elején, mondjuk a második előadáson láttuk. Kirchhoff feszültségtörvényből tartalmaz L számút, amely B, D plusz B, R, ez a két pólusok összes száma, mínusz M plusz 1 alakban fejezhető ki, és karakterisztikákat is tartalmaz, összesen B számút, a BD, a dinamikus komponense karakterisztikái, és BR, a rezisztív komponense karakterisztikáinak a száma. A dinamikus komponense karakterisztikái itt vannak a táblán, ezek az újak, tekercsnek ilyen típusú a karakterisztikája, kondenzátornak meg amolyan. Következésképpen ebben az egyenletrendszerben, ami összesen 2 BD plusz BR egyenletet tartalmaz, ebből a sok egyenletből BD számú az differenciál egyenlet, hiszen a hálózati változók feszültség és áram között egy differenciálás segítségével teremt kapcsolatot, ezek differenciál egyenletek lesznek. Differenciál egyenlet. Tehát az egyeneteknek a struktúrája ugyanaz, mint eddig, azt leszámítva, hogy az egész egyenletrendszer most már nem egy algebrai egyenletrendszer, hiszen BD számú az egyenletek közül differenciál egyenlet. Azaz az eredő egy differenciál egyenletrendszer lesz, ez a hálózat egyenletek teljes rendszere. Lehetne csinálni, és szokás is csinálni azt, hogy a hálózat egyenletek teljes rendszerében behelyettesítjük a karakterisztikát az áramtörvénybe, feszültségtörvénybe, és akkor előáll az a bizonyos redukált rendszer, hálózat egyenletek redukált rendszere, amikor a áramtörvényekbe és feszültségtörvényekbe behelyettesítjük a karakterisztikákat. Nem foglalkozunk ezzel bővebben, mert nincs nagy elvi jelentősége, és a hálózategyenletek teljes rendszerének sincs számunkra a gyakorlati jelentősége, hiszen látni fogunk egy sokkal célszerűbb módot arra, hogy megfogalmazzuk a hálózatnak az egyeneteit egy kanonikus alakban, és majd azzal fogunk többet foglalkozni egy néhány percen belül, de egyelőre maradjunk abba, hogy elvi szempontból ilyen típusú és ilyen struktúrájú egyenletrendszer írható föl egy hálózatra, egy dinamikus hálózatra. Mi is az alapfeladat egy dinamikus hálózat analízisében? Erre már próbáltam utalni itt az expozícióban, hogy időfüggvényekkel van dolgunk, és nyilván az alapfeladat egy időfüggvény meghatározása lesz. De hogy pontosan hogyan, ahhoz vegyük számba az ismert tényezőket először is. Tehát a rendikus hálózat számításának vagy analízisének alapfeladatában ismertnek tekintjük természetesen magát a hálózatot. Ezt talán mondanom sem kéne, tehát a hálózat le van rajzolva, a komponensek föl vannak címkézve, mindegyiknek van egy karakterisztikája, tehát mindent tudunk a hálózatnak a struktúrájáról és komponenseiről. Ismert továbbá a hálózatnak az előélete, és ez több magyarázatot igényel, az előélet, idézőjelbe teszem, ez azoknak a folyamatoknak az összességét jelenti, amelyek a t kisebb mint nulla tartományon, tehát a negatív időtengely fölött játszódtak le, és ezzel a tartománnyal nem fogunk foglalkozni a hálózatanalízis során. Azt mondjuk, hogy ott valami történt, nem is érdekel bennünket, hogy pontosan mi történt, egyetlen egy dolog fog bennünket érdekelni, egy nagyon speciális időpillanat, ennek az egész negatív féltengelynek a vége, és ennek a negatív féltengelynek a végén lévő absztrakt pontot úgy hívják, hogy speciálisan a t egyenlő mínusz nulla pillanat. Ez a mínusz nulla azt jelenti, hogy a limesz t tart nullához, de nem akárhogy, hanem balról tart nullához. Ezt így jelölik a matematikusok, hogy t tart mínusz nullához, vagy röviden t egyenlő mínusz nulla. Úgynevezett kezdeti pillanat a kezdeti pillanatban fennálló viszonyok érdekelnek engem a hálózatban. Konkretizálni fogjuk majd ezt. Itt igazából azt kell, hogy érezzék, hogy ezt most elrontottam, ezt nem akartam elrontani. Nem kezdetinek, hanem kiindulási pillanatnak nevezik ezt. Kiindulási pillanat. Ezen sokat fogunk még sportolni, hogy a mínusz nulla meg a plusz nulla között van-e különbség, és ha igen, akkor mi. Lényeg az, hogy nullában valami történni szokott a hálózattal. És a célunk az, hogy a nulla után, tehát a pozitív féltengelyen meghatározandó a válaszjel, és ideírom, hogy a t nagyobb, mint nulla tartományra. Hát két dolgot hangsúlyoznék itt, hogy sokadjára egy függvényt kell meghatároznunk, a válasznak az időfüggvénye lesz a hálózatszámításnak a kimenete, és az időfüggvényt azt nem akárhogy, tehát nem az egész mínusz végtelen, de plusz végtelenik, hanem leggyakrabban csak a pozitív féltengely fölött, de ehhez ismernünk kell azt, hogy honnan indult a folyamat, mi volt az úgynevezett kiindulási állapot a mínusz nullában, ahová a hálózatnak az előélete a negatív időpillanatokban lejátszódó jelenségek jutatták el a hálózatot. Matematikai értelemben ez egy kezdeti érték feladat lesz, de erről majd a 10 perces szünet után bővebben. És pedig azzal folytatjuk, hogy mi az a bizonyos célszerű alakja a hálózati egyeneteknek, amelyet föl szoktunk írni, és szükségtelenné teszi azt, hogy a hálózati egyeneteknek a teljes rendszerével többet foglalkozzunk. Ennek az alaknak a neve az lesz, hogy állapotváltozós leírás. Ezt egy római kettes nagyobb fejezetben tárgyaljuk. Állapotváltozós leírás. AVL, gyakran fogjuk ezt a rövidítést használni, ne kelljen ezt a szót leírni, AVL, mint állapotszázós leírás, még egyszer mondom, a hálózati egyenletek felírásának egy célszerű alakja, nem kizárólagos ugyanakkor, egyenletek egy célszerű alakja, ugyanakkor néhány új rendszerelméleti fogalomnak a megismerését igényli, hogy elő tudjuk állítani ezt a bizonyos állapotvázolós leírást. Én felrajzolom ezt a kis doboz modellt, amit mindig szoktunk, vagy az elején használtunk egy rendszernek a leírására. Legyen ez egy rendszer, egy egygerjesztésű, egyválasztó rendszer. A gerjesztése ez az U jel, feszültség vagy áram időfüggvény egy villamos hálózatban, válasza pedig az Y feszültség vagy áram válasz időfüggvény. És nyilván a gerjesztés-válasz kapcsolat megtalálása a cél. Ehhez az állapotvázolós leírás azt az utat javasolja, hogy a két látott változón kívül, bemeneti és kimeneti változón kívül vezessünk be belső változókat, úgynevezett állapotváltozókat, amelyeket X betűvel fogunk jelölni, X1, X2, stb. X nagy N. Ezek a rendszer belső változói. Ezeknek a neve az lesz, hogy állapotváltozók. Amelyek segítségével ez a célszerű alakú egyenetrendszer, mint állapotváltozós leírás, előállítható. Hogy ezeket a belső változókat miként választjuk meg, ilyet már láttunk egyébként mondjuk a hálózatszámítási módszereknél is, az volt az első lépés, hogy új ismeretleneket vezettünk be. Ezek nem egészen újonnan konstruált változók lesznek, hiszen a hálózatban eleve meglévő feszültség és áram változók közül némelyiket kiválasztjuk állapotváltozónak, ennek szisztematikus útja lesz, hogy melyeket, és ezeknek a kiválasztott feszültségeknek, áramoknak, mint állapotváltozóknak a segítségével ez az egyenletrendszer előállítható. Lényeg az, hogy a filozófia az, hogy X-eket vezetünk be, amely segítségével ez előáll. Na most akkor az egyes pontban nézzük azt meg, hogy mik is ezek az állapotváltozók a definíció szintjén. Állapotváltozók. AV-vel lehet ezt rövidíteni. Ennek egy szigorú definíciója van. A hálózatban értelmezett változóknak egy olyan minimális halmaza, nem írok le minden szót, csak a főbb szavakat, de talán írhatják. A hálózat változóinak egy olyan minimális változóhalmaz, a minimális arra, hogy lehető legkevesebb változóból álljon, amelyet X1, X2, stb. Egy dobozban is rajzoltam, XN-nel jelölünk, ez egy N elemű halmaz, amely két feltételnek is eleget tesz. Az egyik feltétel az arról szól, meg fogom számolni, az egyik feltétel az az, hogy az arról szól, hogy ezeknek az állapotváltozóknak az értékét egy pillanatban ismerem, és ismerem ezen pillanat után ekkor és ezután a gerjesztést, akkor később meg tudom mondani ugyanezeknek a változóknak, ezeknek az állapotváltozóknak az értékét. Tehát egyfajta evolúciós jellege van ennek az állapotváltozós leírásnak, azaz állapotváltozók evolúciós módon kezelhetők. Ezt úgy írom most föl, hogy ha ennek a halmaznak az elemeinek az értékét egy TA pillanatban ismerem, X1-től XN-ig TA pillanatban, plusz a gerjesztést is ismerem, akkor e kettőből tudok következtetni ugyanezen változó halmaznak egy későbbi időpillanatbeli értékeire, legyen ez mondjuk a TB, XN TB, ahol a TB egy későbbi időpillanat, mint a TA. Ez az egyik definíció, a definíció egyik része. És a másik része az ennél egyszerűbb, hogyha ismertek ezek az értékek, az állapotváltozóknak az értékei a valamely pillanatban, mondjuk a TA-ban, és a gerjesztés is ismert ugyanekkor, akkor e kettőből a választ ki tudom fejezni, tehát a válasz kifejezésére is alkalmas az a változó halmaz, mégpedig ebben a TA pillanatban. Hogyha találunk egy olyan halmazt, amely e két feltételnek eleget tesz, és emellett a lehető legkevesebb számú változót tartalmazza, akkor megtaláltuk a rendszernek az állapotváltozóit. Ez a választás nem egyértelmű. Többféleképpen lehet egy rendszerben általában állapotváltozókat választani. Ez már nem a definíció része, csak megjegyzem, hogy az állapotváltozók nem egyértelműek. Többféle választás is lehetséges. Nem kell messzire menni, hogyha találtam egyet, akkor valamilyen lineáris transformációval, matematika A2, egy megfelelő lineáris transformációval létrehozhatok egy másik változóhalmazt, amely nyilvánvalóan ugyanennek a definíciónak eleget fog tenni, akkor találtam egy új állapotváltozó rendszert. Egy dolog viszont fix és rendszer által megszabott tulajdonság, ennek a halmaznak a számossága. Tehát az állapotváltozók száma az meghatározott. Én most nagy N-nel jelöltem ezt a számot. Ennek a neve a rendszer rendszáma. Tehát, hogy rendszernek rendszáma 3, akkor mindenféleképpen 3 állapotváltozót lehet és kell választani a rendszer állapot változós leírásának a megkonstruálásához. Ezek tehát az állapotváltozók. Szokás, ez egy jelölésbeli dolog, szokás ezeket a változókat egy vektorba foglalni. Én eddig ezeket egy halmaz elemeinek tekintettem, de vektorba szokás foglalni, amit állapotvektornak nevezünk. Állapotvektor. Az egy x-vektor, egy időfüggő vektor, amelyben az x1t időfüggvénytől az xnt időfüggvényig minden előfordul sorrendben. Oszlopvektornak szokás ezt rajzolni, a táblán sorvektor fért el, de egy transzponálás ellen ellátva ez egy oszlopvektort jelent. Ez tehát az állapotvektor, az n-dimenziós állapotvektor, vagy n-elemű állapotvektor. Röviden ezt szokás rendszer állapotának is nevezni. Tehát az állapotvektor egy konkrét értéke, rendszer állapota, van egy ilyen szóhasználat is. Na és ezután a definíció után most már elő tudjuk állítani ennek az állapotváltozós leírásnak az úgynevezett normál alakját. Kiírom most és utoljára, hogy állapot változós leírás normál alakja, normál alak, ja, de ezen túl mindig az AVLNA rövidítést fogom használni, hogy ne kelljen ezt a hosszú szót kiírni. Maradok annál, amivel eddig is foglalkoztunk, méghozzá egy egybemenetű, egykimenetű rendszernél, ide talán még fölírom, remélem emlékezni még erre, fél év elején volt, single input, single output, amikor egy gerjesztés és egy válasz van, erre rajzoltam föl ezt a rajzot, és most a normál alakot is egy ilyen egygerjesztésű, egyválaszú rendszerre fogom fölírni. És úgy néz ki az állapotváltozós leírás, hogy mármint a normál alakja, hogy az egyes állapotváltozóknak a deriváltját ki kell fejezni magukkal az állapotváltozókkal és a gerjesztéssel. Ennek a megfogalmazása egy lineáris összefüggés a deriváltak és az állapotváltozók értéke között. Az x1 változónak a deriváltja, nem jelölöm az időargumentumot, mert az összesnél ki kéne akkor írni, maradjunk abban, hogy itt most innentől kezdve minden időfüggvény lesz. Ez egy A1, egy együtthatószor X1 plusz A1, kettőször X2 plusz stb. A1 n-szer Xn. Ez egy n-tagú összeg eddig, plusz szerepel benne az, hogy B egyszer az U gerjesztés. A másodikat nem írom le, a harmadikat sem, az utolsót írom le, az Xn vesző A n egyszer X1 plusz A n kettőször X2 plusz stb. A n n-szer Xn plusz B n-szer U. Ez tehát egy n darab egyenletből álló egyenletrendszer, és ezt kiegészítjük a válasz kifejezésével, amely szintén egy lineáris kifejezés, az állapotváltozók és a gerjesztés lineár kombinációja, C egyszer X1 plusz C kettőször X2 plusz stb. C n-szer Xn plusz D-szer az U gerjesztés. Ez az n plusz 1 számú egyenlet az állapotváltozós leírás normál alakja, amely alakra minden lineáris invariáns rendszer, villamos hálózatok ilyet reprezentálhatnak, állapotváltozós leírásának normál alakja felírható. De hogy ne kelljen ennyit írni, nagyon elterjedt és mélységebb ezt fogjuk használni a mátrix alakú megfogalmazása ennek az egyenletrendszernek. Tehát mátrixokkal, vektorokkal, ez a következőképpen néz ki. Az állapot vektort már bevezettem, de most bevezetem ennek a deriváltját is, ugye az x vektor, az állapot vektor az összeset tartalmazza. Ennek a deriváltja a legkönnyebben egy A mátrix szor x plusz B oszlopvektor szor U alakban írható föl, és a válasz pedig egy C sorvektornak, ezt én ugye most kénytelen vagyok a transzponálással jelölni, hiszen a vektorok alapvetően oszlopvektorok, a transzponálás sorvektor csinál belőle, és az állapotvektornak a szorzata plusz a D szám szorozva az U gerjesztés értékkel. Ezt az alkot keretezem be, ugyanis ezt fogjuk a legtöbbször látni, mint az állapotváltozós leírás normál alakját mátrix vektor megfogalmazásban. Azért itt tudom, hogy nem most tanulják a mátrixokat, tehát ez a mátrix szorzás ez elvileg most napirenden van, de talán még nem olyan mélyen látják, úgyhogy mindjárt föl fogom írni, mi az összefüggés az egyenletrendszer meg a mátrix között. De ennél maradom még két megjegyzés, hogy ez az AVLNA, így együtt a kettő, de szokás az első egyenletet állapot egyenletnek nevezni, amiben csak az állapot vektor meg a gerjesztés szerepel, a második egyenletet pedig szokás a válasz normál alakú kifejezésének, vagy röviden a válasz kifejezésének nevezni. És akkor most a mátrixok, vektorok kifejtése. A következő az állapotvektor megvolt, az A az nyilván egy négyzetes mátrix, n-szer n-es mátrix. Az A1 1-től, stb. A1 n-ig van az első sora az egyenletrendszer együtthatói, így kapnak benne helyet, és A n 1-től A n n-ig az utolsó sora. Ez egy n-szer n-es mátrix tehát. Ennek a neve rendszermátrix. A B egy oszlopvektor, amely a B1-től stb. Bn-ig együtthatókat tartalmazza, amelyek az állapot egyenletben a gerjesztés együtthatóiból állnak, tehát a B1-től Bn-ig az U gerjesztésnek az együtthatói. A C transz, ennek nincs külön neve egyébként, a C transzponált egy sorvektor, amelyben a C1-től Cn-ig együttható kapnak helyet. A D pedig egy skalár száma, arról nincs mit mondani, az egy konstans szorzó. Az általánosítása MIMO, tehát több kimenetű rendszere nagyon kézzelfekvő ennek a leírásnak, hogyha mondjuk több gerjesztésen van, akkor az U az egy oszlopvektorrá válik, a B az már megszűnik oszlopvektornak lenni, és egy mátrixszá válik. Hogyha több válaszon van, akkor pedig a C transzfolált mátrix vagy vektor fog módosulni, egyel több sora lesz, hogyha két válaszorrendszer. Ezekkel a nagyon kézenfekvő általánosításokkal itt most nem foglalkozunk. Használni nem nagyon fogjuk. Az első, amit szeretnék ezzel kapcsolatban csinálni, hogy eloszlassam a kételyeket a tekintetben, hogy ennek van-e értelme a definíció fényében. Azaz ezt a definíciót valóban kielégíti-e egy ilyen alakú leírás? Mert nem elégíti ki, akkor milyen jogon nevezem ezt én állapotváltozós leírás normál alakjának, az X-eket milyen jogon nevezem állapotváltozóknak. Ellenőrizzük, hogy a definíciót kielégíti-e. A definíció első pontja azt kérte, hogyha ismerem a TA pillanatban az állapotváltozók értékét, és a gerjesztést is, akkor később egy TB pillanatban ki tudom fejezni ezeknek az értékét. Ne akarjunk egyszerre sokat, mondjuk azt, hogy én a TA után egy differenciálisan kis időpillanattal, tehát egy DT-vel később szeretném kifejezni az állapotváltozóknak az értékét. Az állapotváltozókkal a TA-ban és a gerjesztéssel a TA-ban, nézzük, sikerül-e. Hát a deriválásnak a definíciója alapján ez az érték, ez kifejezhető úgy, mint az állapotvektor a T-ben, plusz a differenciálisan kicsi növekmény TA-ban, amely az x vesző TA-szor DT kifejezést jelenti. Ez eddig világos? Tehát ez nem más, mint a deriváltnak a definíciója szétszedve és kifejezve a későbbi pillanatban az állapot vektornak az értéke a jelen pillanatbeli értékkel és ezzel a növekménnyel, amely növekménynek a definiálásában a derivált megjelenik. Legyen ez a TB pillanatom. Ez még nem jó, hiszen ebben x vesző van, ezt eddig senki nem mondta, hogy ez szerepelhet ott a definíció alapján, ennek itt semmi keresni valója nincs. Viszont hogyha ebbe behelyettesítem, ebbe az x veszőbe az első sorát ennek az egyenletnek, nevezetes az, hogy A szor X a TA-ban plusz B szer U a TA-ban, és ez szorzódik DT-vel, akkor látom, hogy ebben a kifejezésben csak a TA-beli értéke az állapotváltozóknak, és a gerjesztés értéke ugyanekkor szerepel. Noha a jövőre nézve megadja az állapotvektornak az értékét, tehát predikál, azaz a definíció első pontja ki van elégítve. Most mondhatnák persze, hogy de hát nem volt arról szó, hogy csak egy DT-vel később lehet kifejezni. Igen, ám, de ha DT-vel később tudom, akkor lépegetve DT-nként én egy akármilyen messzi később időpontba el tudok jutni. Ez az evolúciós tulajdonság, ez működik. Ebből a szempontból az X-ek tehát valóban állapotváltozóknak tekinthetők. A második szempont az meg triviális, hiszen nem kell más tennem, mint fölmásolnom az állapot változott leírás normál alakjának második sorát, C transzponált szor XTA plusz D-szer UTA-val. A napnál is világosabb, hogy ez a választ kifejezi bármely TA pillanatban az állapot változókkal és a gerjesztéssel. Tehát mindkét kritérium teljesül, az X-ek tényleg állapot változók. Ez eddig nagyon általános volt, tetszőleges lineáris rendszernek az állapotváltozós leírása ilyen alakra hozható, de minket leginkább ugye a villamos hálózatok érdekelnek. Nézzük azt meg, hogy villamos hálózatban ezek az állapotváltozók, ezek vajon hogyan választhatók meg. Nagyon kézenfekvőnek tűnik az, hogy ugye a kondenzátoroknak a karakterisztikája az úgy nézett ki, hogy az áram az C-szer UC veszőként előállt, Következésképpen az UC veszőt 1 per C-szer IC-ként elő tudom állítani, és ezt az IC-t, ezt a többi hálózat egyenletből valószínűleg ki fogom tudni fejezni. Tekercsnél a tekercs feszültség L-szer IL vesző alakú, következésképpen az IL vesző néz ki 1 per L-szer UL-ként, amit valószínűleg ki fogok tudni fejezni a többi hálózat egyenlet segítségével. Következésképpen nagyon kézenfekvőnek tűnik a választás, hogy a kondenzátor feszültségek és a tekercs áramok legyenek a villamos hálózattal reprezentált rendszernek az állapotváltozói, hiszen úgyis az lesz a cél, hogy ezeknek a kifejezéseknek, UC-nek és IL-nek a deriváltját fejezzem ki, és ezeknek a deriváltja megjelenik, és elég könnyen kifejezhető egy más hálózati változóval, IC-vel és UL-lel. Következésképpen ez a kézenfekvő változás kerül alkalmazásra a későbbiekben is, tehát kézenfekvő, hogy az a kondenzátor feszültségek és a tekercs áramok, tehát UC és IL legyenek az állapotváltozók. Ez azt is jelenti egyben, hogy a kondenzátorok és a tekercsek számának az összege, az megadja az állapotváltozók számát, azaz a rendszernek a rendszámát. Úgy írom azt most föl, hogy az X állapotvektor az tartalmazza az UC1, stb. UCK feszültségeket, nagy K számú kondenzátor legyen a hálózatban, és az IL1-től IL M-ig, mondjuk M legyen a tekercseknek a számosság, a változókat, ennek az egésznek a transzpolátja. Alája írom, hogy ez a K darab kondenzátor feszültség, ez pedig az M darab tekercs áram. Következésképpen a villamos hálózata reprezentált rendszernek rendszáma, ugye az előbb is mondtam, az a kondenzátorok K számával és a tekercsek M számával így egy összeg alakjában fejezhető ki ezt a rendszám. Villamos hálózatban még ezt, az ide kívánkozik, hogy ezek a bizonyos általános rendszerelméleti változók, úgy mint gerjesztés és válasz, azok, és ezt fölé fogom oda zsúfolni, ugyan egy villamos hálózatnál maradva, a gerjesztés, az ugye általános rendszerelméleti megfontolásokban U-val szokás jelölni, az lehet forrás feszültség, vagy forrás áram, fesz, vagy áram. A válasz, amit Y-nal jelölünk általánosan, az szintén lehet valamely két pólusnak a feszültsége vagy az árama, a kijelölt változó, a válaszként kijelölt változó a hálózatban. Nézzünk egy gyors példát arra, hogy hogyan is néz ki egy nagyon egyszerű villamos hálózatnak az állapotváltozós leírása. Egy kondenzátort és egy tekercset tartalmaz a hálózat. Következésképpen ez egy másodrendű rendszert reprezentál. Azt is szokás mondani, hogy a szóhasználat is van, hogy ez egy két tárolós hálózat, mert a dinamikus komponenseket tárolóknak is nevezik, az energiatárolásra utalván, de két tároló van, tehát egy két tárolós hálózat. A gerjesztése az US forrásfeszültség. Válaszként jelölöm ki az U1 feszültséget, az R1 és R2 rezisztenciák, akárcsak a C és L paraméterek pedig adottak, a két pólusok karakterisztikájához tartoznak. Tehát az US legyen a gerjesztés, az U1 legyen a válasz, és akkor az első teendő, hogy bejelöljük a hálózatba azokat a mennyiségeket, vagy jeleket, amelyeket állapotváltozónak választunk. Az eddigiek alapján, hogy azt tudjuk, hogy a kondenzátor feszültséget, azaz ezt az UC-t, és a tekercs áramot, azaz ezt az IL-t, a referenciáit én döntöttem el, hogy így nézzenek így ki, választjuk állapotváltozóknak. Tehát ezek az állapotváltozók, kettő van, tehát N=2 rendszám. Hogy milyen módon jutunk el ehhez az általános, vagy egészen pontosan speciális alakú kifejezéshez, az UC derivált és IL derivált kifejezéséhez, az ránk van bízva, leggyakrabban ad hoc egyenletrendezéssel szokás dolgoznunk. Például a csomóponti potenciálok módszerét használva ide fölveszek egy φ nulla egyenlő nulla referencia csomópontot, ennek a csomópontnak a potenciálja az US forrásfeszültséggel egyezik meg. Ez a, ugye eddig φ-vel jelöltük az ilyen ismeretlen potenciálokat, én most kihasználom azt, hogy ez a kondenzátor feszültségével megegyezik. Az UC-t másokból, de már így is bevezettük változóként, tehát nem fölösleges egy újat bevezetni helyette. Ennek itt UC az értéke, és ennek pedig, hogy gyorsabban haladjunk, kapásból behelyettesítem a tekercs karakterisztikáját annak a potenciálnak az értékébe, azért a tekercs feszültségével egyezik meg ennek a potenciálnak az értéke, tekercs feszültsége pedig elszer IL vesző. És akkor föl kell írni a csomóponti potenciálok módszerének alkalmazásával a két ismeretlen potenciálunk csomópontra az áramtörvényt. Attól, hogy nem φ-vel jelöltem őket, attól azok még ismeretlenek. Tehát az UC-re azt írom föl, hogy UC minusz US per R1 plusz a kondenzátor árama a karakterisztikából C-szer UC vesző plusz az R2 árama UC minusz L-szer IL vesző per R2 egyenlő nullával. Az L-szer IL vesző ismeretlen potenciálú csomópontra az áramtörvény pedig úgy néz ki, hogy a tekercs IL áramának és az L-szer IL vesző minusz UC per R2-nek az összege az nulla lesz. Ezt össze is kell kapcsolni, hogy az két független egyenlet, amelyben a két derivált megjelenik, az UC vesző is, meg az IL vesző is. Ezeket ki kell fejezni. Nyilvánvalóan nem fogom itt most átrendezni, hanem fölírom a végét az átrendezésnek. Az UC vesző az minusz 1 per C R1 szer UC minusz 1 per C szer IL plusz 1 per C szer R1 szer US alakú. Az IL vesző pedig 1 per L szer UC minusz R per L szer R2 per L szer IL lesz. Tulajdonképpen eljutottunk az a kifejezésre, amit jobb oldalt fönt van, még a mátrix alak előtt, de innentől kezdve ez már nagyon könnyen mátrix alakba írható át. Az UC vesző, IL vesző állapot vektornak a deriváltja az mínusz 1 per C R1 mínusz 1 per C 1 per L és mínusz R2 per L szer az állapotváltozó vektor, állapotvektor UC szer IL plusz, és ide még ide kell szorítani valahogyan a B vektort, annak, ami csak a felső eleme nem nulla, 1 per C R1, a második egyenletben nem szerepel a gerjesztés, tehát itt egy nulla áll, és ez szorzódik az US-sel. Ez tehát a 2x2-es A matrix, ez a két elemű B Oszloff vektor, ez pedig nyilvánvalóan az X derivált, és rendkedvéért ezt megérjük, hogy ez meg maga az X. Ez az állapot egyenlet, normál alakú kifejezése, a válasz kifejezése az talán még ide elfér, hogy az U egy feszültség, az US-UC következésképpen U1 egyenlő mínusz 1 nulla szorozva UCIL plusz egyszer US-sel, ez a C transponált sorvektor, ez az állapotvektor, ez a D szám, ez a gerjesztés, és ez pedig az Y válasz. Ez a vége, ezt lehet bekarikázni, mint végeredmény, hogy ha az a kérdés, hogy hogyan néz ki az állapotvázolás leírás, normál lakja ebben a nagyon egyszerű hálózatban. A gyakorlatvezetőik el fogják halmozni önöket ilyen példákkal, tehát én meg is állok egynél. Vissza fogunk még arra mindjárt érni, hogy milyen módon lehet még másképp, szisztematikusabb úton előállítani az állapotvázolás leírás normál lakját, de nem szeretnék erről nagyon sokat beszélni. Ugyanakkor nagyon csábító az, hogy miután ez egy nagyon általános formalizmus, és mint mondtam, tetszőleges lineáris invariáns rendszernek a leírása megtehető állapotvázolás leírással, nagyon csábít a lehetőség, hogy egy más témakörből is hozzak egy példát, hogy az egész kicsit beágyazódjon jobban egy nagyobb kontextusba. Engedjék meg, hogy egy mechanikai rendszert is hozzak példaként. Egy mechanikai rendszerben ugyancsak lehet állapotváltozókat találni, de egy mechanikai rendszert ugye a Newton törvények, meg mindenfajta mechanikai összefüggések írnak le, amelyekben nagyon gyakran látjuk azt, hogy bizonyos mennyiségeknek a deriváltja fordul elő, például a pozíció változónak a deriváltja, amit általában R-rel szokás jelölni, a sebesség, az R-vesző, mondjuk egy tömegpontról van szó, akkor annak az R pozíciójának az időszerinti deriváltja, az a sebesség lesz, ugye vektornál sebességvektort ad, de mondjuk egy egydimenziós mozgásnál ezek skalár kifejezésekkel írhatók le. A sebesség, amit V-vel jelölünk, az annak a deriváltja pedig szintén értelmes kifejezés mechanikában használják, az pedig az A gyorsulás. És ebben az a jó, hogy az A gyorsulás az a tömegpontra ható erővel van szoros kapcsolatban. Tehát például, hogy azt a rendszert vizsgáljuk, amely egy vízszintes síkon súrlódás nélkül mozgó tömeget vizsgál, tehát a súrlódás nélkül mozog egy ilyen vízszintes síkon, úgyhogy a falhoz egy rugóval hozzá van kapcsolva, egy ideális D-rugó állandó rugóval van hozzá kapcsolva, és a pozícióját akkor ezen a tengelyen akkor tekintem nullának, amikor a rugó nyújtatlan. Ha ebből a pozícióból kitérítem az elején és elengedem, akkor elkezd egy harmonikus rezgőmozgást végezni ez a test. De magát ezt a mechanikai rendszert úgy lehet leírni állapotváltozókkal, hogy megnézzük, hogy ezen változóknak milyen halmazat tesz eleget az állapotváltozós leírás, az állapotváltozókkal szemben támasztott követelményeknek. Az igaz, az biztos, hogy igaz, hogy a testre ható F erő, az Newton második törvény értelmében az M-szer A, azaz a gyorsulás az F per M-ként kifejezhető, és ez a gyorsulás ez nem más, mint a sebességnek a deriváltja. És az is igaz, hogy ez a hatóerő, ez a D-rugó állandó rugó meggyújtásakor, ugye negatív előjeleme, hogyha az R nő, tehát a rugót nyújtom, akkor visszahúzza, mínusz D-szer R lesz, hogyha a nulla pozíció az, az az alaphelyzetben van. Ebből már tulajdonképpen kapásból látszik, hogy két állapotváltozó választása elég, az egyik a pozíció, a másik a sebesség, hiszen a pozíció deriváltja, az R, az kifejezhető a sebességgel, a sebesség deriváltja pedig a gyorsulás, az végső soron kifejezhető a pozícióval, hiszen az F erő az a pozíciótól függ, a pozíciótól függő F erő pedig meghatározza a sebességnek a deriváltját, tehát mínusz D per M-szer a pozíció. Válaszjelet most nem jelöltem ki, itt most az volt a cél, hogy az állapot egyenlet előálljon, elő is állt, hiszen az R, V állapotvektor derivált előáll oly módon, hogy 0, 1, mínusz D per M, 0 állapotvektor, R szer V. Ez ennek a mechanikai rendszernek az állapot egyenlete. Teljesen más témakörökben is előjöhet ez, hőtani, termodinamikai modelleknél, ökológiai modelleknél, esetleg még gazdasági modelleknél is, hogy ilyen belső állapotváltozók definiálásával egy kanonikus alakra hozhatóak a rendszert leíró egyenletek. Az utolsó nagyon rövid témakör az itt zárásként szóljon arról, hogy milyen módon lehet szisztematikusan előállítani az állapotváltozós leírás normál alakját. Pontosabban inkább azt a címet adnám neki, hogy a hármas pont következik, hogy AV ellen A előállítása nem csak szisztematikus módszerrel fogunk ebben foglalkozni. Az első, az amit eddig is csináltunk ott a példa kapcsán, az egy ad hoc egyenletrendezés. Fölírjuk akár a hálózati egyenletek teljes rendszerét, akár egy csomóponti potenciálok módszerével kapott egyenletrendszert, akár egy hurokáramok módszerével kapott egyenletrendszert, és az egyenletek ad hoc rendezésével megpróbáljuk kifejezni az állapotváltozók deriváltját, nevezetesen az UC vesszőt és az IL vesszőt, ha több van, több kondenzátorok az összesnek a feszültségnek a deriváltját. Még egyszer mondom, ad hoc rendezéssel ebbe az égvilágon semmi szisztematikus nincsen. Például az előző példa, amit megoldottunk, az egy ilyen ad hoc egyenletrendezést alkalmazott. Papírceruza módszerrel, tehát az EH-ban vizsgán jellemzően ezt a technikát kell alkalmazni. Ugyanakkor nagyon jó arról hallani két szót, hogyha egy nagyobb hálózatunk van, akkor miként lehet szisztematikusan számítógép segítségével előállítani az állapotváltozós leírás normál alakját. A hálózat gráfja alapján létezik egy módszer, amelyhez be kell vezetnünk, de gráfokról sokat tanultak, tehát ez valószínűleg könnyen követhető lesz, be kell vezetnünk a normálfa fogalmát. A normálfa egy olyan feszítőfa a dinamikus hálózat gráfjában, amelyben a faágak azok tartalmazzák az összes feszültségforrást, az összes rövidzárat és az összes kondenzátort, ugyanakkor nem tartalmaznak egy áramforrást, egy szakadást és egy tekercset sem, mert mindezeket a kötőágaknak kell tartalmazni. Kötőágak. Van minden áramforrás, minden szakadás és minden, minden tekercs helyet kap. Az előző példa, ami ott van a tábla, a jobb felső tábla bal felső sarkán, ez a elsődlegesen a hálózat gráfja úgy rajzolható le, hogy van a három csomópontom. Itt ellenállások vannak, adok irányítást az éleknek, ez egy feszültségforrásnak megfelelő ág, ez a kondenzátorhoz tartozó ág, ez pedig a tekercsnek megfelelő ág, akkor belátható, hogy ebben a hálózatban egyetlen egy normál fa definiálható vagy rajzolható föl, ugyanis ennek a feszültségforrásnak mindenképpen szerepelnie kell benne, ennek az ágnak, ami a kondenzátorhoz tartozik, szintén szerepelnie kell benne, és hogy feszítő fa legyen, el kell érnünk ezt a csomópontot is, most ezt két úton tehetjük meg, vagy innen, de ezzel nem mehetünk, hiszen ez egy tekercsnek megfelelő ág, és ennek mindenképpen kötőágnak kell lennie, tehát így lehet fává tenni, feszítő fává tenni ezt a részgráfot. És ha ez készen van, akkor ennek segítségével lehet szisztematikusan olyan típusú egyenleteket generálni, amelyek segítségével az állapotváltozók deriváltja kifejezhető, ugyanis a kondenzátornak megfelelő faág egy vágatot generál. Ez a vágat, ez úgy néz ki, hogy tartalmazza ezt az ágat, és az összes többi, ami tartalmazza, csak kötőág lehet. Ez a kondenzátor által generált vágat, ezt a C-vágatnak nevezem. És a tekercsnek megfelelő kötőág pedig egy hurkot generál. Ez a hurok, ez olyan, hogy egy kötőágat tartalmaz, és összes többinek faágnak kell lennie. Jelen esetben ez így néz ki. Az induktivitás által generált L hurok, hát ez a kék, ez nem, megint nem nyert, azon az ér, hogy L hurok ebben a hurokban, és a kapacitás vágatra, meg a tekercs hurokra föl lehet írni egy áramtörvényt. Amely áramtörvényben szerepelni fog a kondenzátor árama, és pedig úgyhogy nulla egyenlő C-szer UC vesző plusz stb. Ebből az UC veszőt ki lehet fejezni. Ugyanis a satöbbi az, az olyan áramokat jelent, amely áramok kifejezhetőek az állapotváltozókkal és a gerjesztésekkel. Az L-hurokra pedig egy Kirchhoff feszültségtörvényt lehet fölírni, amely úgy kezdődik, hogy nulla egyenlő az összes feszültség összege, amelyből egy tag az induktivitás feszültsége, amelyet L-szer IL veszőként lehet felírni, plusz stb. Az a stb. Ugyancsak kifejezhető a többi állapotváltozóval. Otthon ebben a hosszú hétvégében próbálják meg felírni ezeket az egyeteket. Ilyen módon ki lehet fejezni az IL veszőt, és kész. És hogyha egy nagyon nagy hálózat van, akkor az egy nagyon nagy gráf tartozik, de nagyon nagy gráfnak ugyanúgy van normál fája, és a normál fa alapján egy gráf algoritmussal nagyon szisztematikusan ez az eljárás végigvihető, és az állapotváltozós eljárás előállítható. Ha nem vihető véghez, annak is van neve, de ezzel majd csak hétfőn fogunk foglalkozni. Már köszönöm szépen a figyelmet!